vághatalmas. Az internetet mégsem kell keresgélni, hiszen már Siófokon is a szupergyors, vezeték nélküli internetre váltottunk. Vodafone. Ez a te pillanatod.
Leg több mint 60 milliárd forintba került, és ma a helyére emelték az M0-ás északi hídját, ez a leghosszabb. Összehangolták, megvannak az esztergomi polgármester molotov koktélos támadói, 4 helyen 4 embert kaptak el. Igen vagy nem, még 2 órán át szavazhatnak az írek az unió reformszerződéséről, ha nemet mondanak, baj van. És nagy üzem, egy gyógyszer alapanyaggyártó cég összes termék és gyártási adatát akarta eladni 2 alkalmazott. Jó estét kívánok! 15 éve tervezik, 2 éve építik, ma pedig a helyére került az utolsó eleme. Összeért a Megyeri híd 2 oldala, ez Magyarország leghosszabb folyami hídja. Számokban 1862 méter hosszú, 100 méter magas, 100 ezer köbméter betont, 12 ezer tonna acélt használtak hozzá, és 62 milliárd forintba került.
A hídpálya utolsó eleme az 51. 140 tonnás, ekkora súlyt 7 kamion bírna el, ezt úszállyal hozták Cseperről. Tulajdonképpen bele kellett szabni a résbe.
A hőmérséklet változásával a híd hossza is változik, alakja is görbül, attól függ, hogy milyen a napsütés, milyen a felhő, és olyan elemet kellett az utolsó pillanatban levágni, hogy ez pontosan passzoljon a helyére.
Pontosan passzolt. A tűzijáték azt jelezte, hogy összeért a híd.
Nyomjál rá a másik kettővel!
Most a záró tagot fölemeltük, ami ideglenesen rögzítésre került, a különböző láncokkal és egyéb szerkezetekkel, majd a hídelemeket összehegesztik.
Az M0-ás első szakaszát 1994-ben adták át az M1-es és M5-ös autópálya között, majd 2005-ben készült el a 4-es főútig. Nyára tervezik a 4-es út és az M3-as közötti szakasz befejezését, a Megyeri híd átadásával pedig eléri a 11-es utat. Így néz ki a levegőből, ez az ország legdrágább hídja, 62 milliárd forintért építik. Összehasonlításképpen a Dunaújvárosi Dunahíd 53, az M7-es Völgyhídja pedig 42 milliárdba került. A hidat most még felöltöztetik, felszerelik rá a korlátokat, leaszfaltozzák, lefestik és díszkivilágítást is kap majd. Ezek a munkák, ha minden igaz, augusztus végére fejeződnek be. A forgalom pedig szeptember végén, október elején indulhat el itt a Megyeri hídon. A híradót Mózer Zoltán tudósította.
Elfogták az esztergomi polgármester házát és kocsiját áprilisban felgyújtó társaságot. A rendőrök egy időben csaptak le a 4 emberre 4 helyen. Az akció közben egyiküket véletlenül nyakon lőtték.
Az esztergomi polgármester szolgálati autóját és épülőházát áprilisban gyújtották fel. A ház körül szétdobálták azokat a benzines kannákat, amelyeket az egyik áruházlánc akkor éppen akciósan árult. A nyomozók a biztonsági kamerák felvételeit is elemezték, és feltérképezték a polgármester teljes ismeretségi körét. A szálak végül egy helyi vállalkozóhoz vezettek, akire korábban a hivatal építési bírságot rótt ki. A 40 éves esztergomi vállalkozót gyanúsítják felbújtással, a képen látható férfit pedig a közvetítéssel. Őt kedden a Ferihegyi reptéren fogták el. Ugyanebben az időben még 4 embert vettek őrizetbe. Egyiküket véletlenül meglőtték a rendőrök.
Az elfogott 4 személyen túl még 1 személy gyanúsítható megalapozottan a bűncselekmény elkövetésével. Ő jelenleg más ügyben a rákiszabott jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.
A polgármester szerint összehangolt politikai és üzleti támadássorozatot indítottak ellene.
Egy másik vállalkozó egy képviselőtársunk megbízásából, Horváth Mihály megbízásából megkereste a mi frakciónkhoz, a többséghez tartozó Bócsföldi József képviselőurat azzal, hogy Horváth Mihálynak és a felbújtással gyanúsított vállalkozónak volna több millió forintja arra, hogy rábírják őt a testület feloszlatására.
A polgármester erről eddig a nyilvánosság előtt nem beszélt. A megnevezett politikust adásunkig nem sikerült elérni.
Egyelőre bizonytalan, hogy lesz-e idén meleg felvonulás Budapesten. A rendőrfőkapitány először megtagadta az engedélyt azzal, hogy a felvonulók akadályoznák a forgalmat. Erre civil szervezetek tiltakozni kezdtek, mire a rendőrség visszavonta a tiltást, de engedélyt még nem adott.
Füstbomba, üvegeket és tojásokat dobáló tüntetők várták tavaly a meleg felvonulás résztvevőit. Akkor 8 embert vettek őrizetbe. Idén éppen a tavalyi támadások miatt tartják különösen fontosnak a meleg szervezetek a felvonulást. A belvárosból mennének az Andrássy úton a Hősök, majd a volt felvonulási térig. A rendőrség szerint így a legforgalmasabb körutakat vágnák ketté.
Elég átlátszó indok.
A szervezők nem értik, ha korábban nem okoztak dugókat, idén ez miért lenne másként.
A rendőrség valószínűleg könnyebb ellenállás irányába ment, hiszen egyszerűbb akkor a rendezvényeket megtiltani, vagy álló rendezvényé változtatni, azt könnyebb védeni, mint az ellentüntetőkkel szembeszállni.
A meleg szervezetek még tárgyalnak a BRFK-val. A rendőrség több alternatív helyszínt is javasolt a felvonuláshoz, például a Margit-szigetet vagy a pesti alsó rakpartot. A szervezők azonban azt mondják, ha ezeken a területeken rendeznék meg a felvonulást, épp a rendezvény lényege, vagyis a figyelemfelkeltés maradna el. A budapesti főkapitány bűnügyi helyettese azt mondta, a részleges útlezárásokat elfogadnák.
Kompromisszumos lehetőség lehet a Hősök téri félpályás meg lezárás, illetve egy nagyon rövid zárás a keresztutakon.
A meleg felvonulásokat szerte a világon ellentüntetések kísérik. Emiatt Lengyelországban és Oroszországban már be is tiltották a rendezvényt.
Orbán Viktor szerint gazdasági kényszer indokolja az előrehozott választást, és az, hogy lesz-e, leginkább az SZDSZ-en múlik. A Fidesz elnöke szerint a kisebbségi kormány fékezi az ország fejlődését, és valódi változáshoz politikai fordulatra van szükség.
Fél év értékelőre gyűltek össze a Fidesz vezetői és vezető szimpatizánsai. Abban a felszólalók egyetértettek, hogy az elmúlt fél év legfontosabb döntését a választópolgárok hozták meg a népszavazáson.
Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely ugyan hivatalban van, de nem képes az ország sorsát irányítani.
Ezt
nem
pedig a fél év kudarcaként fogalmazta meg a Fidesz frakció vezetője. Navracsics Tibor szerint a rendszerváltás óta a legsúlyosabb válságát éli az ország.
Az előrehozott választásokra gazdasági kényszer van.
Orbán Viktor szerint az áremelkedéseknek még nincs vége, újabbak következnek, családok százezreinek helyzete válhat tarthatatlanná.
Ha most vasárnap tartanák az előrehozott választásokat, akkor akár július 1-től el lehetne kezdeni az adócsökkentést, aminek a hatásai már ebben az évben jelentkeznének, és ősztől sok-sok embernek lehetne legális munkahelye, akinek ma nincs.
A Fidesz elnöke szerint társadalmi összefogással, új egyességgel 10 év alatt 1 millió új munkahelyet lehetne teremteni. Azt is mondta, ha most lennének a választások, kivizsgálnák a korrupció gyanús állami beruházásokat.
Lendvai Ildikó szerint az előrehozott választás akkor jó az országnak, ha programok közül lehet választani, de most nem ez a helyzet. Az MSZP frakció vezetője azt mondta, hogy az elmúlt fél év senkinek nem volt könnyű, de ennek árát nem az emberek fizették meg, mivel az országgyűlés minden olyan fontos törvényt elfogadott, amelyet a kabinet célként kitűzött. Most kapcsoljuk parlamenti tudósítónkat, Déványász Gergőt. Szervusz Gergő, jó estét! Az évadhoz képest az évad záró kifejezetten visszafogottnak tűnik. Mire lehet számítani nyáron?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta! Az évadzárok általában csendesebbek magánál az évadnál, de hogy mi lehet számítani a nyáron, az lehet, hogy már holnap kiderül. Az SZDSZ ügyvivői testülete ugyanis holnap hatalmazza vagy hatalmazhatja fel Fodor Gábort arra, hogy tárgyaljon Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel, vagy Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral. A sorrend egyáltalán nem mindegy. Nagyon sokan azt mondják, hogy üzenetértéke van, illetve üzenetértéke lehet annak, hogy Fodor Gábor kivel ül le először tárgyalni. De szocialista és fideszes forrásaink is azt állítják, hogy természetesnek tartják, vagy természetesebbnek tartanák azt, hogyha a szabaddemokraták elnök a szocialistákkal állapodna meg az új adótörvényekről és a jövő évi költségvetésről, hiszen egy előrehozott választás sem az MSZP-nek, sem pedig a liberálisoknak nem lenne jó, sőt, Kriszta.
Tébenyász Gergő, köszönjük! Holnapra lehet reformszerződése az Európai Uniónak, vagy az alkotmány bukása után újra válságba kerül a közösség. Minden az íreken múlik. Írország az egyetlen uniós tagállam, amelyben a reformszerződésről népszavazást tartanak. Ott ez kötelező. Szoros eredmény várható.
Írország Brüsszelben. Ez az ír kocsma közvetlenül az Európai Bizottság épülete mellett van. A pultos azt mondja, sokat beszélgetett a szavazásról a vendégekkel, és a többség azt mondja, szoros lesz a végeredmény. Reggel 7-kor nyíltak a szavazóhelyiségek. Írországban minden alkotmánymódosítást a választóknak is jóvá kell hagyniuk. Hetekig tartott a kampány. A nem tábor szerint, ha a szerződés életbe lép, Írország veszít befolyásából, mivel ezentúl sok kérdéshez nem kell majd minden tagállam beleegyezése, csak a többségé. Ez a nő azt mondja, nemmel fog szavazni, de fogalma sincs, hogy miért. A férje is nemmel szavaz, hát ő is így tesz. A szerződés pártolóinak fő érve, hogy Írország hatalmas hasznot húz az uniós tagságból. A lisszaboni szerződés a 2005-ben megbukott alkotmánnyal ellentétben nem szünteti meg az eddigi szerződéseket, de sok átalakítást onnan emel át. Változna a mostani soros elnökség rendszere, csökkenne a bizottság és a parlament létszáma is. A népszavazás eredményéről egymásnak ellentmondó jóslatok jelentek meg. Az alacsony részvétel a nemeknek kedvezne. Az urnákat helyi idő szerint este 10-kor zárják.
Brüsszelben Nika György, szervusz Gyuri, jó estét. Egy esetleges nem komoly problémát jelentene, gondoljunk csak az első alkotmánytervezet bukására és az azt követő uniós bénultságra. Milyen forgatókönyvek vannak erre Brüsszelben?
Jó estét kívánok, szervusz. Nos, B-terv gyakorlatilag nincsen, mert azt mondják, hogy Brüsszelben a belső helyzetet ismerjük, hogy a B-terv maga a lisszaboni szerződés volt, amelyről most Írországban népszavazást tartanak a bukott nizzai az új alkotmány után. És ha Írországban, ha most a nemek győznek, akkor vagy új népszavazást kell tartani valamilyen módosított formában, hogy igenek győzzenek, vagy módosítani kellene ezt a bizonyos lisszaboni szerződést, amihez megint 27 tagállam jóváhagyása szükséges lenne, vagy pedig az írek kimaradnának olyan együttműködési területekből, amelyek miatt esetleg most a nemek győznének, erre azonban gondolni sem mernek, itt mindenképpen katasztrófáról beszélnek, hogyha a nemek győznek. Több órát kell még várni, hiszen holnap délutánra lehetnek eredmények, addig azonban gyakorlatilag nagyon feszült a helyzet.
Nika György, Brüsszelből köszönjük! 4 milliárd forintos kárt okozhattak volna ipari kémek egy gyógyszer alapanyagokat gyártó vállalatnak. A két férfi felmondási idejét töltötte a cégnél, közben kimásolta az összes termék és gyártási technológiai adatot. Egy orosz vállalatnak adták volna el őket.
Látsz valamit?
Nem én.
Na és most?
Ez még csak a jövő. A jelen kémei máshogy dolgoznak, legalábbis itt Magyarországon. Így azok is, akik saját korábbi gyógyszeralapanyagokat gyártó cégük adatait akarták továbbadni új munkáltatójuknak. Felmondási idejük alatt töltötték át az adatokat saját laptopjaikra.
Ezek a személyek a korábbi munkahelyükön oltalom alá eső adatokat mentettek le a számítógépekről, ezeket megpróbálták külföldre juttatni és értékesíteni.
Egyikük éppen az egykori munkahelye legnagyobb konkurenséhez tartott Oroszországba, amikor a vámnyomozók elfogták. Nála volt laptopja, benne a védett és üzleti titoknak minősülő adatokkal. A másik férfit otthonában találták meg. A kár nagyságát pontosan még nem tudni, az sem, hogy a dokumentumokat hányszor másolták át. Az általunk megkérdezett szakértő szerint ilyenkor megoldás lehet az úgynevezett versenytilalmi megállapodás.
Vállalnia kell az illetőnek, hogy x évig nem fog a konkurenciához átszegődni.
Sajtóértesülések szerint az ügynek két érintettje van, a sértett Diagon és az a cég, ahova a gyanúsítottak átmentek dolgozni, a Diakem Kft. Ez utóbbiban 38%-ban tulajdonos a Szárnyék Kft., amelynek tulajdonosai Kékesi Dezső gyerekei is. Kékesi az Orbán kormány idején párizsi nagykövet volt. Egykor közös vállalkozása is volt Orbán Viktor feleségével Tokaj-hegy alján.
Azonosították azt a férfit, aki május elején agyonlőtt egy postásnőt Múrahalmon, majd önmagával is végzett. Az 50 éves férfi Múrahalomtól néhány kilométerre élt egy tanyán. Szomszédai hetekig nem látták, ezért szóltak a rendőröknek. Átvizsgálták a tanyát, és megtalálták a fegyver elkészítéséhez használt eszközöket. Zalaegerszeg vezetője Gyimesi Endre lett az év polgármestere. Az elismeréseket a városok lakóinak szavazata alapján osztják, és most is a városi polgármesterek randevúján adták át, amelyet idén épp Zalaegerszegen rendeztek. Most először nyert a házigazda, aki Melokko Miklós a Városépítés Allegóriája című szobrát kapta Szilikatalin házelnöktől. Meglepetésre 2-1-re nyertek a horvátok a németek ellen délután a Futball Európa bajnokságon. Tegnap éjjel viszont csalódott és dühös svájci futballdrukkerek dulakodtak rendőrökkel Bázel utcáin, miután a törökök szintén 2-1-re verték a házigazdákat az utolsó percben rúgott góllal, és ezzel Svájc ki is esett. A hazai drukkerek ezért kezdtek randalírozni. A feszültséget az is növelte Bázelban, hogy a Svájcban élő több mint 100 000 török bevándorló a győzelem után hajnalig tartó ünneplésbe kezdett. A svájci válogatott több tagja, köztük a gólszerző Hakan Yakin is török származású. A vendégmunkások mégis érthetően a török nemzeti csapatnak szurkoltak.
Ez itt kis Isztambul, így nevezik Bázel török negyedét, ahol 20 000 bevándorló él. Sokuk már svájci állampolgár, de ha futballról van szó, akkor ez nem számít. Ez a férfi már 36 éves Svájcban, mégis azt mondja, természetes, hogy a törököknek szurkol. A bevándorlók között is akad, aki választott hazájáért szorít. Ezek a benszülöttek pedig azt kérdezik, hogy a félhold jól megfér a kereszttel. Nem számít, hogy ki nyer, Svájce vagy Törökország, mi mindenkit szeretünk, mert Isten is egyformán szeret minden
embert.
Ezek a fiúk gyerekkori barátok. Együtt készülnek a meccsre, pedig nem ugyanannak a csapatnak
drukkolnak.
Sőt, segítenek egymásnak tökéletesíteni a harci díszítést. Ők pedig, ha hiszik, ha nem, mindketten angolok. Tottenhamnak szurkol, én a Liverpoolnak, szóval megszoktuk már, hogy ellenfelek. Nem mindennapi izgalmak következtek, ahogyan önök is láthatták. A meccs után már csak az egyik szurkoló tábor volt boldog, de az nagyon.
Ennél teljesebb, nem is lehetne a török szurkolók öröme. Itt is Isztambulban nem csak a csapatuk győzött, de még a Svájcban is egy török játékos, török származású játékos, Hakan Yakin szerezte. Bártfai Gergely tudósított Bázelből.
Információink szerint Gergő jól van azóta is. Nézzük, mi lesz még az M1-en ma este. 3:49-kor Ausztria Lengyelországgal játszik. Bécsből Gundel Takács Gábor jelentkezik.
Jó estét kívánok! Labdarúgás egy tragédia árnyékában. Igazán szomorú abszurditást ad a mai Ausztria-Lengyelország mérkőzésnek, hogy egy Ausztriában játszó korábbi 18-szoros válogatott lengyel labdarúgót ma holtan találták lakásában, az Ausztria Kärnten csapatában játszó Adam Ledvorról van szó, aki az egyik lengyel televízió szakkommentátora is volt, és öngyilkos lett, nem tudják, hogy miért. Természetesen mind a két csapat tagjait megrázta a dolog, hiszen korábbi csapattársai vannak a válogatottakban, de hát az élet kegyetlen törvénye szerint játszani kell és játszani is fognak. Két olyan együttes, amely még nem szerzett pontot, sőt gólt sem az Európa-bajnokságokon. Ma meglátjuk, melyik lép tovább a nulláról. Ausztria-Lengyelország tehát 20-45 perctől.
Természetesen nem Gundel Takács Gábort látták, hanem Somos Zoltán kollégámat. Most viszont biztosan Baló György következik, hiszen ő az este műsorvezetője. 11-kor jön a műsor. Mivel vártok minket?
Jó estét, köszönöm. A mai ír népszavazáson múlik az Európai Unió közeljövője, kapcsoljuk Londont és Brüsszelt is. A nagy építkezésekkel összefüggő brutális út- és hírlezárások miatt a budapesti közlekedés szervezésen múlik milliónyi ember idegeinek közeljövője. Megkérdezzük az egyik illetékes, hogy átgondolták ezt az egészet. Az este az esti meccs után 11-kor.
Baló György, köszönöm. Időjárás jelentéssel megyünk tovább. Visi Károly.
Jó estét kívánok! Észak felől heves záporokkal, zivatarokkal tegnap este megérkezett a hidegfront, itt a Kárpát-medence fölött azonban lelassult. Ezért most éjszaka, főként a Kárpát-medence keleti-délkeleti felén gyakori lesz a felhőképződés és többfelé várható eső, záporeső helyenként zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap napközben északkeleten-keleten lesz a több felhő, ott kell számítani további záporra, zivatar, arra, a Kárpát-medence többi részén már több-kevesebb napsütés is lesz, főként a Dunántúlon, időnként erős lesz az északnyugati északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséket általában 20 és 23 fok között alakul, de a felhősebb keleti északkeleti tájakon néhány fokkal 20 fok alatt marad. A következő napokban egyre több lesz a napsütés, egyre kevesebb lesz a zápor, zivatar, hétfőn már nem számítunk csapadékra, és napról napra kissé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Ez volt a Híradó csütörtök este, érdemes lesz velünk maradni, hiszen azonnal kezdődik a balatoni nyár, az MTV programajánló magazinja, aztán lesz még egy meccs, tehát Bécsből, ahol Ausztria Lengyelországgal játszik. A szokott időben 8:30-kor lesz Híradó az M2-n, éjjel 12:30-kor pedig az M1-en. Kis Gabi várja önöket, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!